Tehát még egyszer, a zsidókhoz írt levél 13, első 21 verse. Így szól Isten igéje. A testvéri szeretet legyen maradandó. A vendég szeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mint a fogolytársaik volnátok, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged, ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Ne feledkezzetek meg vezetőitökről, akik az Isten igéjét hirdették nektek, figyeljetek ide életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősítik meg a szív, nem pedig ételetektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Van oltárunk, amelyről nincs jogunk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap a szentébe beviszi a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapunk kívül szenvedett. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre, úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert az nem válik javatokra. Imádkozzatok értük, mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretük tiszta, hiszen mindenben helyesen akarjuk eljárni. Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajuthassak hozzátok. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunk Jézust, Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát. Tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkája bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsősége örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te elküldted a fiadat, hogy megváltasson minket, és köszönöm, hogy te adod az igédet, amin keresztül megismerhetünk téged még jobban. Kérlek, hogy te légy itt közöttünk ma reggel, és te munkálkodj a mi szívünkben, hogy meg tudjuk érteni a te üzenetet számunkra is. Kérlek, segíts nekünk, hogy ezt ne csak meghalljuk és megértsük, hanem tudjuk ezt alkalmazni is a hétköznapokban. Amen.
Szükségem lesz egy kis segítségre most itt az elején. Kell egy nagyon erős, jó sportoló. Szabi, te ott vagy fönt? Gyere le! Kell egy kis segítség. A Szabi meg fiatal, ő meg tud fejlődni ebben. És akkor én fogok adni neki egy kis feladatot most. Ezeket kell fúvni a lábára. Gyere gyorsan! Mi a legmesszebb, amit futottál az életedben? Három kilométer, az kevés, de akkor ezt kell fogni a lábad. Úgy, hogy ezt adj ide a lábadra, adom egy kis segítség. Másik. Ismerjük azt a sportág, a triathlon, ahol kell egy maraton futni, kell úszni, egy kilométer vagy egy mérföld, nem tudom, és utána 50 kilométer vagy 100 kilométer biciklivel. Mi kedjel mes leszünk vele. Ez nem lesz triathlon, ez csak biathlon lesz. És ebben a biathlon csak 5 kilométert kell futni, és át kell úszni a Dunán. Jó? Akkor az van a lábadon, akkor ezt kell futni a hátad. Jó? ezt kellett volna futni a lábadra, és ezt kellett volna futni a lábadra, de akkor ezt fogja az egyik kezedben, és ezt fogja a másik kezedben. Jó? Akkor kész vagy? Akkor a mi feladatunk, mint gyülekezet, búzdítani őt. Jó? Búzdítani őt abban, hogy kell 15 perc alatt futni azt az 5 kilométert, és utána 5 perc alatt átúszni a Duna. Tudunk rukolni? Tudunk bátorítani őt? Jó. Kérdezem valamit. Fog sikerülni? Ha mi nagyon bátorítunk őt, ha mindenki kiabál, fussad csinál. Tudna csinálni? Ha Zsolt lenni az edzője. Akkor se tudna csinálni. Mert ebben a hátizsákban én nem hiszem, hogy tudna 10 métert úszni ezzel. Teljesen képtelenség. Jó? Mindjárt mondom, hogy miért láttunk ezt az eget. Lehet levenni. Az maradhat rajta az. Jó. Köszönöm szépen. Honnan jön ez az egész ide? Mi most olvastunk a zsidókhoz írt levél a 13. rész. És abban a részben azt mondja, hogy mit kell csinálni. És ezt kell csinálni, és azt kell csinálni, és ezt kell csinálni, és azt kell csinálni. De ha mi nem mennünk vissza egy fejezetre, és ha nem lenne az alap, akkor mi egy ugyanolyan helyzetben lettünk volna, mint a szabi. És néha én ezt tapasztalom a gyülekezetekben, hogy mi próbáljunk követelni valakitól, ami teljesen lehetetlen. Mi próbáljunk követelni a hitetlen embertől, hogy ő éljen egy természet fölötti keresztény életet. És ha én ma csak kezdenem a 13. részsel. És én mondanám nektek, hogy csináljatok ezt, csináljatok azt, csináljatok ezt, akkor lényegében én csak ráteszek még egy kis súlya arra a hátizsákra, ami maradt van a hátadon. És azért kell visszamenni a 12. részre. És a 12. rész a zsidókhoz írt levélben az első két versben. Olvassunk a kövek között. Ezért tehát mi is, akik bizonságtevőknek akkora felege vesz körül, teszünk le minden ránk nehező terhet, és a bennünkön megkörnyező bűnt, és alhatossággal fussunk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk föl Jézusra, a hit szerzőjére, és beteljesítőjére, aki az előttünk lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjánál a jobbjára ül. Ebben az igében, ebben a két versben azt látjuk, hogy minden embernek szükség van arra, hogy ő leteszi a tehért. Ő leteszi a bűnt Jézusnak. Ha valaki nem teszi meg ezt, ha valaki nincs új élete, akkor teljesen fölösleges, hogy mi próbáljunk búzdítani őt, hogy teljesítsen valamit, ami számára teljesen lehetetlen. Lehetséges, hogy a szabi nagy erőfeszítéssel tudta volni ezzel a tehérrel futni 5 kilométert. Futni esetleg nem, de tudna 5 kilométert menni. Nagyon nehéz lenne, nem lenne semmi öröm abban, de valahogy én összeszedi magát, és én azt mondom, én fogok csinálni ezt. De az csak a feladat fele. A másik feladat átúszni a Dunát. És ezzel a teherrel mindegy, hogy ő mennyire erősen próbálkodik, teljesen lehetetlen az. Teljesen lehetetlen élni a keresztény életet megtérés nélkül. Ha nincs új életed Krisztusban, és te csak jössz a gyülekezetbe, és hallsz, hogy a lelkész azt mondja, hogy csináljál ezt, és csináljál azt, akkor szenvedés lesz. Az egy szenvedés, ha valaki próbál valamit csinálni, ami képtelen csinálni. Kezdeni kell az alapból. Kezdeni kell azzal, hogy az ember nincs semmi kétség benne, hogy Jézus Krisztus az ő megváltója. És ha Krisztus a megváltód, akkor van képességed másképpen élni. Lényegében a zsidókhoz írt levél az első 12 fejezetben különböző szemszögökből. A szerző beszél arról, hogy mi hogyan üdvözöljünk. Hangsúlyozza azt, hogy az ószövetségi áldozati rendszer az kevés. Hangsúlyozza azt, hogy amit Mózes tett, amit Mózes mondott, az kevés. És beszél arról, hogy van csak egy pap. És az Jézus Krisztus. Kezdeni kell Jézussal. Ha még nem kezdtél Jézussal, én azt mondom, a többi mondani valóm fölösleges. Mert neked ez képtelenség. De ha már kezdtél, ha már van új életed Krisztusban, akkor most már más vagy. Most már az Isten lelked benned lakik. És most már képes vagy azt csinálni, ami lehetetlen volt ezzel a teherrel. Az első pontban a természet fölötti feladatok. És azért hangsúlyozom, hogy ez természet fölötti. Mert vannak olyan emberek, akik egy időre tudnak csinálni valamennyit. Ahogyan a szabi tudna valamennyi időre futni ezzel a teherrel. De saját erővel egy idő után nem. Mi az, amit Isten vár tőlünk? Azzal a természet fölötti erő, amit ő ad nekünk. A 13. rész az első versben azt mondja, hogy a testvéri szeretet legyen marandadó. A testvéri szeretet. A szeretet itt a gyülekezetben. És valahogyan én láttam, hogy mi nagyon könnyen tudunk korlátozni azt, hogy hogyan működik ezt a testvéri szeretet. Mi azt mondjuk, hogy igen, én szívesen szeretem azt az embert, aki olyan, mint én. Én szívesen szeretem azt az ember, aki ugyanazok az érdeklődések, mert én, ha beszélek saját magamról, akkor az az ember, aki szívesen sportol, akkor azt könnyű szeretni őt. Az az ember, aki állandóan akar színházba menni, az már nekem sokkal nehezebb. De a gondolat itt az, hogy minden közösségben vannak olyan emberek, akik könnyű szeretni, és vannak olyan emberek, akik neked nehezebb szeretni. Ez az igény mit mond? Szerest azokat, akik könnyű szeretni? Nem. A mi feladatunk szeretni a testvért. A gyülekezetünk elég vegyes. Korosztályban, iskola végzettségben, képességben, munkakörben. A te feladatod szeretni mindegyiket. Nem azt, aki könnyű szeretni. Erről a fajta testvér szeretet bűzdít minket. Egy másik terület. A teológia kérdésekben. Én azt mondom, könnyű szeretni azt az embert, aki helyesen értelmezi az igét, mint én. Nem ezt csináljuk. Az alap az, hogy én hogyan csinálom. Ha én így helyesen értelmezem az igét, akkor én könnyen tudok szeretni azt az embert, aki együtt ért vele. De megint ez az igé nem mondja azt, hogy legyen a testvéri szeretet azzal az emberrel, aki hasonlóan látja az igét, mint te. Hanem a testvéri szeretet kell jutni annak az embernek, aki ugyanaz a megváltó, mint te. Szeretni kell őt. Van egy harmadik. Lehetséges, ez a legnehezebb. Az a testvér, aki bűnben esett. Mi, mint hívő emberek, nagyon gyorsan tudunk megítélni egy másik embert. Amikor valaki bűnben esik, mi oda teszünk egy betört az ő ruhájára, egy pecsét, hogy ő a bűnös. A testvéri szeretet azt mondja, hogy szeretni kell őt, mert ő a testvére. Ugyanúgy, mint egy szülő szereti a gyereket. Amikor a gyerek viselkedése nem felel meg, akkor a szülő fog kikapcsolni a szeretet, és nem fog szeretni tovább az ő gyerekét, mert ő az ő viselkedése nem felel meg. Én nagyon remélem, nem. Ha jó a szülő, akkor ő független attól a viselkedésétől fog szeretni azt a gyereket. Ezt már mondtam egy pár évvel ezelőtt, szolgáltam egy konferencián, egy való-háló konferencián, ahol elvált emberek vannak. És én sohasem fogok elfelejteni azt, hogy az egyik nap a kis körben, amikor beszélgettünk, az egyik nő, aki elvált, én semmit nem tudok az ő helyzetéről, csak annyit mondott, hogy a férje úgy döntött, hogy elválik, és a férje ott hagyta. Gyülekezeti tagok voltak egy gyülekezetben, és a nő ott a csoportban azt mondta, hogy Monty, a legnehezebb nekem az volt, hogy amikor a férjem elvált tőlem, a gyülekezet is elvált tőlem. És ő azt mondja, hogy sajnálom, én nem tapasztaltam és nem kaptam a szeretet abban a gyülekezetben, ahova én jártam, hanem rátették a pecsét. Elvált asszom. Nincs bűntelen ember köztünk. Mindnyájunk fogunk bűnbe esni. És amikor mi bűnbe esünk, akkor leginkább szükségünk van egy testvére, aki fog szeretni minket, és aki fog kiemelni minket abból a mélységből. Ez a testvéri szeretet, ami, ismét mondom, ha a tehér rajtunk van, lehetetlen. De Krisztusban lehetséges. Második vers. A vendég szeretetről még ne felejtkezzetek. A vendég szeretet, azt kell megérteni, hogy abban a kultúrában, amikor ezt írtak, nem létezett sehol egy ötcsillagos szálloda. Én azt mondom, hogy a fogadóhelyek, amit voltak, akkor maximum egy csillag kaptak, de szerintem a legtöbb helyzetben, ahogy én olvasom, hogy mi volt abban az időben, csillagot nem is kaptak. Mert olyan volt a körülmények ezek a fogadóhelyeken. És azért nagy szükség volt, amikor volt egy idegen ember, aki utazott, nagy szükség volt arra, hogy valaki befogadja őt az ő otthonába. Ez a vendég szeretet. Kérdezem, mikor utoljára volt valaki a te otthonodban? Mikor utoljára gyakoroltál azt a vendég szeretet? Én emlékszem, amikor én Los Angelesbe költöztem. Kezdtem járni egy gyülekezetbe, amikor oda érkeztem, egy embert ismertem a gyülekezetben, aki hívott engem oda. De egy nagyon rövid idő alatt volt egy család, akik, én azt mondom, hogy más kifejezés, nem tudom, ők örökbe befogadtak engem. És minden vasárnap, Isten tisztelet után, én meg voltam hívva hozzájuk ebédre. Ők gyakoroltak, 2 éven keresztül, amikor ott laktam, és oda jártam abba a gyülekezetbe, gyakoroltak azt a vendég szeretetet. Utána jöttem ide Magyarországra, és az első pár évben volt egy Fultházi Erzsi néni, és volt egy Kisházi Marika, és az ő családja, és majdnem azt mondom, hogy az egyik vasárnap oda mentem ebédre, a következő vasárnap oda mentem ebédre. A vendég szeretet. Mint egyedülálló fiú, akkor ők féltek, hogy én éhen fogok halni. És akkor ők gyakoroltak azt a vendég szeretet. A 80-as évek elején, amikor még mindig volt a múlt rendszer, amikor az ember kimegy Erdélybe, és egy család befogad, és oda tesznek az asztalra mindent. Fájt a szívem, amikor ők így gyakoroltak a vendég szeretet, az egyik elem nagyon jó volt. De a másik az, hogy én tudtam, hogy milyen áldozatot hoznak, hogy azt tudnak tenni az asztalra, amikor mi, mint vendégek ott voltunk. A vendég szeretet, ami áldozattal jár. Az, hogy én úgy vendégül láttam el valaki, hogy én érzem az én pénztárcomban azt. Ilyen a vendég szeretet. Ez a mi feladatunk. A következő a harmadik vers. Ne felejkezzetek még a fogolykról, aki börtönben van. Azt kell megérteni, hogy mi volt a kulturális helyzet. Én azt mondom, hogy a mai börtönök egy kicsit más. A mai börtönök vannak olyan bűnözők, akik azért tesznek valamit, mert jön a hideg, és akkor azt mondják, hogy jó, ha, nem lesz probléma, ha egy 3-4 hónap börtönben vagyok, mert legalább ott meleg, és ott kapok kaját. 2000 évvel ezelőtt nem volt a helyzet, ilyen helyzet. Amikor a börtönbe került, akkor télen nem volt fűtés. Akkor az ember börtönben fázott. Ha nem volt valaki, aki ment látogatni, akkor életveszélyben volt az ő élete. A hideg miatt. De az ember, aki meglátogatni, az ember, aki börtönben van, visz neki meleget. Meleg ruhat. Ugyanez volt az étellel. Az ember, aki börtönben volt 2000 évvel ezelőtt, alig kapott valamit. Az ember börtönben tudta éhen halni. Ha nincs egy pártfogó. Ha nincs valaki, aki hálandó oda menni segíteni. Szóval szükségük volt arra, hogy valaki adjon segítséget nekik. A másik, az ember akkor, aki börtönben volt, nagyon magányos volt. Sokszor nem volt lehetőség csinálni dolgokat a másik fogokkal. Most, amikor nézünk filmeket, látjuk, hogy ott a börtön, ott van egy nagy udvar. És akkor a fogok tudnak oda menni, ott vannak a kondigépek, ott van ez és az, és élveznek azt az időt, amikor ott vannak. Persze vannak korlátok. De nem rossz az az élet. Nem szörnyű. Vannak szegények, akik sokkal rosszabb helyzetben van a börtön kívül. És szerintem, amit a szerzőr akar mondani itt, az, hogy nem csak aki börtönben van, fontos, aki börtönben van. Örülök, hogy van a gyülekezetben, akik rendszeresen mennek a börtönbe szolgálni. Ha a Nyitrai Erzsi itt lenne most, akkor valószínűleg nagyon boldog lenne, hogy beszélek a börtön misszióról és arról a feladatról. De kell keresnünk, hogy mi a helyzet a 21. században. Ki az az ember, aki éhes? Ki az az ember, aki szükség van melegre? És lehetséges, hogy tudnunk beszélni a szegényekről, de lehetséges, hogy tudnunk beszélni az idősebb nyugdíjas emberről. Aki nagyon sokszor a nyugdíj nagyon kevés és nagyon korlátozott a lehetőségei. Mi, mint hívő emberek, észreveszünk ezeket az embereket? Adjunk azt a szeretet feléjük, ami kell. A negyedik vers. A negyedik versben beszél a házasságról, és akkor itt azt mondja, hogy a paráznakat és a házasságtöröket pedig ítéletével sütja az Isten. Szóval valahogyan itt azt kiemelni a paráznaság, mint egy különleges bűn. Érdekes, ha mi visszamenjünk az 1. Korintus 6. részre, a 18. versben azt olvasunk, hogy minden más bűn az a testen kívül van. De a paráznosság nem. Valahogyan az új szövetségi írók, amikor beszélnek a házasságról, és az a bűn, amikor van bármilyen szexuális kapcsolat a házasságon kívül. És azt mondnak, hogy az nagyon súlyos. Abban a kultúrában az egyik oka, hogy súlyos volt, hogy volt óriási probléma a nemi betegségekkel. És nem volt gyógyszereket. És akkor azok az emberek, akik egy ilyen életek éltek, nagyon sok esetben szenvedtek betegségtől. És lehetséges Pál, amikor írt erről az 1. Korintus 6:18-ban, beszélt arról a veszélyről. De van egy másik veszély, amikor beszéljünk a paráznosságról, az, hogy amikor Isten teremtett minket, volt egy terve. És a terve az volt, hogy a férj és a feleség legyenek egyek. És az az egység, az van a testi kapcsolatban egymással, de az van a lelki kapcsolatban is. És ezeket nem lehet szétválasztani az egyik a másiktól. De mi egy olyan társadalomban éljünk, ahol szétválasztunk. Lehet a szexuális kapcsolat a lelki kapcsolat nélkül. De nem vagyunk így felépítve. És aki próbál, hogy legyen szexuális kapcsolat, lelki kapcsolat nélkül, az káros lesz az ő életében. Valami formában. És azért emeli ki ezt. És emeli ki azt, hogy a házasság jó. Mert volt egy másik veszély abban az időben, hogy volt olyan emberek, akik kezdtek mondani, hogy bármilyen testi dolog rossz. És akkor azt mondtak, ha bármi testi dolog, akkor a szex is rossz. És akkor volt olyan emberek, akik azt mondtak, hogy jobb egyedül lenni. Szerintem ebből a gondolkodásból van az a mai napig a katolikus egyházban, hogy a pápok nem tudnak házasságot kötni. Mert valahogyan van az a gondolat, hogy ha valaki egyedül van, az jobb. De a Biblia nem tanítja ezt. A Biblia azt tanítja, hogy igen, az 1. Korintus 7-ben azt mondja, hogy aki egyedül van, tud esetleg jobban odafigyelni csak egy dologra. Igen, vannak előnyök az egyedülállóknak. De ugyanakkor vannak előnyök, aki házasságban él. Az Új Szövetségben nem mondja sehol, hogy az egyik fajta jobb, mint a másik. De azt mondja, hogy igenis a házasság, aki házasságban él, az egy szent dolog. Amikor valaki házasságot kört, egy szövetséget kört. Az egy életre szóló kapcsolat. A héten visszamentem és néztem azt, hogy amióta 90 óta, amióta mi gyülekezet vagyunk, hány esküvő volt a gyülekezetben. Ha jól számoltam, 33 esküvőt tartottunk azóta. 33 esküvő. És számoltam, hogy abból a 33-ból van összvissza 3, akik elváltak. Az kevesebb, mint 10%. Akkor esetleg, ami azt tudom mondani, hú, az nagyon jó. Kevesebb, mint 10%. Én nem tudok örülni abban. Én azt mondom, hogy én akkor tudnám igazán örülni, ha 100%. Ez az Isten vágya. Ha valaki házasságban él, dolgozni kell azon, hogy Isten kapjon a dicsőség abban a kapcsolatban. 5. vers. Ne legyetek pénz sovarok. Paul az első levelet Timoteusnak a 6. részben azt mondja, hogy az egy nagy probléma, ha valaki szereti a pénz. A pénz maga a semleges, de a pénz szeretete az egy probléma. És beszéljünk a pénz sovarság, a kapcsiságról. Hogy kell nekem. Minél többet kell gyűjteni. És az a nehéz, amikor mi beszéljünk a pénzről, hogy, vagy nem mondom a nehéz, az a tény, hogy mi nem látjunk, hogy mennyi pénz van a másik ember pénztárcában. Könnyű esetleg mondani azt, amikor valaki parazna. Mert az sokszor kiderül. De az, hogy mennyi pénz van az embernek, és hogyan használja a pénz, azt titokban tudunk csinálni. És akkor azt jelenti, hogy sokszor egy testvér nem tud oda menni hozzád, és azt mondom, hogy testvérem, láttam egy probléma az életedben. A pénz inkább a központi helyen van, és nem Krisztus. A másik ember nem látja a te szívedet ebben a kérdésben. De a felelősség nem a másik emberei, hanem a tied. És a te feladatod ebben a kérdésben vizsgálni a saját szívedet. Hogy milyen az én hozzáállásom a pénzhez. Én tudok mondani, hogy minden, ami van Istené, tudok-e lenni bőrkezű? Nemrég predikációban hallottam a következő példát, és azt mondta, hogy az első században, a társadalomban a átlag ember nagyon szabad volt a testével a szexuális kapcsolatban, de nagyon ragaszkodott a pénzéhez. De a keresztények pont fordítva volt. A testükkel ők nagyon vigyáztak, hogy az maradjon tiszta. De a pénzükkel ők nagyon bőrkezőek voltak. És ők osztogattak. Ki a példa nekünk? Ami van a társadalomban, vagy amit ezek a hívő emberek helyesen csináltak. Lépjünk tovább. Nem kell izgulni. Az első pont a predikációban volt a hosszabb, a következő kettő rövid lesz. Bíztató igazságok. Az ötödik versben látjunk egy bíztató igazság, azt, hogy Isten azt mondja, hogy nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ez egy idézet, ez az igé, vagy nagyon hasonló négyszer szerepel az Ószövetségben, a Mózes első könyvében, a 28. részben, a Mózes 5. könyvében, a 31. részben, a Józsué könyvében, az első részben, és az első krónika a 28. részben. És ez egy ígéret. És ez az ígéret az, hogy Isten veled lesz. Isten soha sem fog elhagyni téged. Isten hőséges. Nagyon fontos, hogy mi tudunk kapaszkodni abba az igazságba, és nem az, hogy a pénz legyen a mi biztonságunk. A pénz nem a biztonságunk. Isten az, aki ad biztonságot nekünk. A következő versben ezért bizakodva mondjunk, velem van az Úr, nem félek, ember mit arthat nekem? Egy másik fordításban azt mondja, hogy itt az Úr a mi segítségünk. Az Úr a mi segítő. Az Ószövetségben többször, több helyen olvasunk az Ószövetségben. A 121. Zsoltár van, azt olvasunk, hogy honnan jön a mi segítségünk. A válasz az Úrtól. Az Úr a mi segítségünk. Ő az, aki ott van mellettünk, amikor baj van. Csak egy érdekesség lehet utána kutatni. Hol szerepel először a Bibliában a segítő szó? Első Mózes második rész. 18. vers. A férfi egyidő volt, és kellett egy segítőr. Ugyanaz a kifejezés használott a feleségről, amit a többi helyen az Ószövetségben használ Istenről. És vannak nők, akik azt mondják, hogy én nem akar segítőtárs lenni, az egy olyan szörnyű dolog. De Isten vállalta, hogy ő a segítő. Ő ott van, amikor szükségünk van. A 7. versben a bíztató igazságok között vannak vezetőid. Az egy jó dolog, ha van egy vezető. Én azt tapasztaltam az utolsó években, hogy néha a gyülekezetünkben az ember azt mondja, hú, a vezetők nem olyan jó, mert a vezetők csak a hatalom után vágyakoznak. Én mindig, amióta gyülekezet vagyunk, én mindig voltam a vezetőségben. A vezetők között én sohasem tapasztaltam azt, hogy bármelyik vezető ott van, mert ő vágyakodik a hatalomra. Én mindig azt láttam, hogy az összes vezető azért ott volt, és azért így szolgált, mert ő akart segíteni. De én úgy érzem meg mindig azt, hogy a vezetők az egy kicsit ugyanezt látjunk a társadalomban, amikor beszélünk a rendőrökről. A rendőr az egy rossz dolog. Ő mindig keresi a rosszat. De lényegében ez nem a rendőr szerepe. A rendőr szerepe a mi javunkra van. Ő véd minket a veszélytől. Mégis a köztudatban a rendőr az rossz. Szeretnék, ha ez változna a mi gondolkodásunkban. A lelki vezetők egy szükség az ember életében. Mi, ha nem tudok hova kell fordulni, milyen jó, ha van egy vezető, aki tud szeretettel és bölcsességgel irányítani engem. A vezetők, a lelki vezetők az életedben egy ajándék Istentől. Így kell hozzáállni a vezetőkhez. Egy ajándék az Úrtól. 8. versben. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Milyen bíztató az? Isten nem változik. Vannak más területek a mi életünkben, hogy az emberek állandóan változnak. Meglepnek azzal, hogy egy olyan döntést hoznak, vagy egy olyasmit csinálnak, és ez honnan jött. Isten néha meglep minket, de Isten nem azért lep meg minket, mert ő változott. Hanem ő azért lep meg minket, mert mi eddig vakok voltunk, és nem láttunk őt. Isten nem változik, és az adhat egy olyan biztonságot nekünk, hogy van egy olyan Istenünk, aki ugyanúgy szeret minket ma, mint azon a napon, amikor megtértünk. Ugyanígy szeret minket ma, mint azon a napon, amikor ő meghalt a keresztfán. Ő nem változik. Egy utolsó bíztató igazság a 9. versben, és ott a 9. versben az ő kegyelemmel erősítik meg az én szívemet. Mi az, ami erősít? És itt egy kicsit azt mondja azt, hogy esetleg van valamit, amit én tudok tenni. És ő azt mondja, hogy nem. A kegyelem. Az bíztat minket, hogy Isten mindig kegyelmes velünk. Hogyan tudunk élni egy Istennek tetsző életet. Mi az Istennek tetsző áldozat? Ha tovább menjünk a 15. versre, 16. versben, egy hosszabb szakasz itt beszél az áldozatról, hogy Jézus miért volt a tökéletes áldozat. Nem fogunk belemenni ezek a részletekbe most. De itt azt akarunk látni, hogy az egyik áldozat, amit mi hozunk, az, hogy dicsérjünk az Urat. Nem szükséges most már, hogy mi hozunk egy égő áldozatot, mert Jézus egyszer meghalt és kész. Több ilyen áldozat nem kell. De most már mi tudunk egy olyan áldozathoz, amit azt mondja itt, az, hogy dicsérjünk az Urat. Hogy mi adjunk hálát neki. Az az egyik áldozat, amit mi tudunk hozni. A 16. versről befejezem. A jótékonyságról és az adokozásról pedig el ne felejtkeztek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Mi az áldozat? Azt, hogy mi nem figyeljünk arra, hogy mi jó nekem, hanem mi egy áldozatot hozunk, amikor mi figyeljünk, hogy mi a jó a másik embernek, és mi azt adjuk neki. Megint szeretnék hangsúlyozni. Amit elhangzott ma, természet fölötti dolgok. És ha valaki úgy próbál megfelelni Istennek, hogy én csinálom ezeket, akkor olyan lesz, mint az ember, ahol próbál menni ezek a súlyokkal. Képtelenség. De ha mi leteszünk ezeket Jézus lábánál, és ő él a mi életünkben, akkor tudunk egy természet fölötti életet élni. Imádkozunk. Édesatyán, köszönjünk, hogy mi úgy tudunk élni az életet teher nélkül. Tudhatunk azt, hogy ha mi leteszünk a mi bűneinként nálad, te megbocsátsz. És utána a mi új életünkkel mi tudunk megfelelő áldozatokat hozni. Nem amiben a külsőr a lényeg, hanem amiben a belsőr. Kérjünk, hogy tovább formáld minket, és mutasd meg nekünk, hogyan tudunk dicsérni téged a mi életünkkel. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.